Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora, és itt van velünk Dankó Bence, Mediátor vezető stratégiája. Szevasz, Bence!
Szervusz Viktor, szervusztok hallgatók, köszöntünk mindenkit!
És persze itt van velünk a jó öreg Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Köszönöm, Viktor, hogy egyből egy ilyen age-shaminggel kezdtük a felvezetést, üdvözlöm a hallgatókat.
De nagyon jó, mert ezzel gyakorlatilag első témánkra utal Viktor.
Igen, nagyon köszönöm, Bence, felhívtad rá a figyelmet, én pedig arra hívom fel a figyelmet, hogy az egész adás alatt fúrni fognak a szomszédban. A Rebrief hírei között ma arról beszélünk, hogy a Ryanair milyen praktikus és frappáns módon reagált a Tinder vélt vagy valós leállására. Beszélünk az Erste diákszámla idei kampányfilmjéről, a spot szemlében pedig a Suzuki új spotja és a Dove új nemzetközi kampánya a témánk. Ezzel kezdünk, és akkor itt jön az, amire a Bence az előbb utalt, hogy a Dove új nemzetközi kampányában nem féltek időseket mutatni zuhanyzás közben. Ugye ez most hír, erről egyre többet olvasunk, hogy a fiatalság túl lett misztifikálva egy picit az elmúlt évtizedekben, és hogy az öregedés az egy ilyen cikivé váló dolog lett.
Hát, illetve a reprezentációja hogyan jelenik meg a médiában, reklámokban, kommunikációban, ez egy alapvető kérdés mostanában, ami egyébként nagyon helyes. Tekintve, Bence, hogy szociológiai mit látunk,
mindez ugye elég jelentétben van azzal, hogy társadalmak azok így öregszenek, tehát hogy így egy csomó nyugati társadalomban a korfa az úgy néz ki, hogy ellentéten azzal, ami évtizedekkel ezelőtt volt jellemző, nem a fiatalabbak a legszélesebb réteg, hanem a középkorúak és az idősebbek, és ezeknek a számossága nagyobb, mint a fiatalabb korosztályoknak a számossága, és én egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy most a Dove részéről ebben a kampányban, hogy idős embereket szerepeltetnek, vajon az van ebben, hogy szembe mennek az ageizmmel, bátrak, azzal különböztetik magukat, hogy idős embereket szerepeltetnek, idős embereket is megszólítanak, vagy ez egy nagyon is racionális üzleti döntés, hogy idősebb emberek, sokan vannak, nagyobb a több pénzük is lehet, őket érdemes elsősorban megszólítani és felhívni a fogyasztásra.
Szerintem mind a kettő egy brilliáns dolog, hiszen hogyha együtt itt fejtegetjük a különféle reklámokat már évek óta, és hogyha egy máka már nem lövi lábon magát, akkor már tökörülünk, és szerintem azzal, hogyha ő ezt a üzletpolitikai döntés is meg tudja hozni, és dolgozik rajta a stratéga, és meg tudja ezt a kreatív formában fogalmazni, akkor tök jó. Én azt láttam egyébként, hogy Dove az a máka, aki talán a legintenzív, így a szépségiparon belül az a legintenzívebben kötődik hozzá ez a mell szembenézni önmagaddal típusú dolog. Tehát náluk a kampányokban a különféle ez a body pozitivizmushoz kapcsolódó kampányok évek óta jelen vannak, tehát szerintem az már csak időkérdése volt, hogy mikor kerül górcső alá, vagy így a kamera elé ez a fajta motívum, hogy fogadd el a saját öregedésedet is. Tehát és szerintem ez egyébként szép évet ír le a történet, hogy ők gyakorlatilag nagyon régóta foglalkoznak már a bármiféle önelfogadás kérdésével. Tehát nekem ez tök rendben jön. Egyébként meg a kampányon belül még szerintem az tök jó, hogy itt valahogy azért ezek a valódi arcok már ismét, amit a márkától megszoktunk, tehát hogy valódi arcok, valódi ilyen, picit ilyen storytellinges történet morzsák ezekről a személyekről, a maguk kötődése ugye a Dove-hoz, hiszen itt azt állítják a reklámban szereplő több tucat idős hölgyről, hogy 70-es évek óta X ideje Dove használó.
Sőt, tehát, 50-es évekbeli Dove használót is találtak ebbe a filmbe, aki szerepel.
Ugyanis ez egy évfordulós spot az első ugye, szappan megjelenésének évfordulójára.
1957-es megjelenésére. Nem biztos, hogy ezt magyar TV csatornákon fogjátok látni. Várjuk egyébként ezt a globális kampányt a magyar reklámblokkokba is, de belinkeltük a podcast leírásba, meg tudjátok nézni, nézzétek meg.
Új utak, megújult modellek, nagyon hagyományos spottal érkezett a Suzuki az új modelljeinek népszerűsítésére. Mi lenne akkor, hogyha egyszer felrúgnak ezt a trendet, ami most ugye van, hogy a végén elhadarják, hogy 0% THM-mel mit kapsz, hogyha ezzel kezdenék, és a 0% THM köré épülne egy egész ilyen spot?
Látunk azért erre példát a mostanában futó kampányokon, és szerintem vagy most, vagy a következő adásban ki is fogunk erre térni.
A spot első felére visszatérve, vagy nagyobbik első részére visszatérve, ott viszont ez ilyen teljesen érdekes, hogy ahogy tavaly vagy tavaly előtt ugye idős embereknek a gondolataival, autóhoz való kötődéséről szóltak a Suzuki spotok, itt most életstílus, életforma, szavakat, és hozzájuk ilyen mindenféle meghatározás, definíciójellegű mondatokat rendelve, mutogatnak dinamikus képeken mindenféle Suzuki modelleket.
Tehát, dinamikus hangokkal.
Dinamikus hangokkal ráadásul. Tehát, hogy tök érdekes, hogy így abból a nyugdíjasokat, vagy idősebbeket megszólító kampányból ugyanezekkel a modellekkel újabb, vagy fiatalabbakat akar most megszólítani a Suzuki. Így szépen úgy látszik, hogy ilyen háromnegyed évente a márka végig zongorázza a potenciális autóvásárlókat, és próbálja a különböző szegmenseket megszólítgatni a aktuális kínálatával.
Megy ez neked ezt üzeni az Erste Diák Számla idei kampányfilmje, és van benne egy jelenet, amire ti kitértetek már az adásmenetben, melyben annyi hangzik el, hogy hú, de jól nézel ki, és hogy ez egy erős vállalásnak tartjátok az utcai zaklatási jelenetet beletenni egy ilyen filmbe. Egy picit szerintem ez túlzás, hogy utcai zaklatási jelenet, erről most lehet, hogy nyitunk egy nagyon rövid vitát, de az tény, hogy maga szerintem a helyzet, ahogyan bemutatják ezt a helyzetet, az tény, hogy egy fiatal lány számára okozhat félelmetes pillanatokat.
Szerintem amennyire lehet filmes eszközökkel megcsinálták azt, hogy egyértelmű legyen, hogy ez kellemetlen. Sötét utca, három férfi fordul, egy fiatal nő utána a sötét utcába hangos megjegyzést tesznek, miközben ez a nő egyértelműen nem akart velük beszélni, meg semmit sem akart izé velük csinálni. Tehát ez egész biztos, hogy egy zaklatási jelenet.
Sőt, hát ugye maga, hogyha most ezt marketing szempontból nézzük, maga a termék ajánlata az, hogy anya küld pénzt taxira, tehát itt egyértelmű, hogy neki ezt a helyzetet valakinek fel kellett oldania, segíts. Tehát egyértelmű, hogy itt erről beszélünk, hogy neki ez nem volt jó. Itt jön be a márka, vagy a termék használhatósága, ami ezen tud segíteni. Itt inkább az a kérdés, hogy ennek a kettőnek a kapcsolata, vagy hogy ebben látjuk-e a legjobb megoldást, hogy akkor ezt elfogadjuk, hogy van ez a jelenség, és akkor kvázi magán megoldásokat keresnek az emberek erre, vagy hogy esetleg ez egy elég bátor fellépése ez a jelensége. Egyébként ebben nem vagyunk teljesen egységesek, hogy ennek mekkora súlyt
igen,
érzünk.
Ugye a szerkesztőségben két álláspont volt. Az egyik az ugye az, hogy a narrátor ebbe a jelenetbe azt mondja, hogy bármikor jöhetnek váratlan helyzetek. Uh-huh. És nem szabad egy ilyen helyzetet úgy bemutatni,
hogy egy átlagos, normális helyzet.
Nem, ezt a helyzetet úgy lehet bemutatni, hogy ez gáz, ez nem bármikor jöhet, ez ne jöjjön bármikor, mert ez egy emberi társunk számára tök kellemetlen és tökre rossz. De ezzel szemben van ugye a hétköznapi tapasztalat.
Igen, mert ugye szerintem közülünk nekem van kamaszlányom, aki egyébként most volt 17 éves, és nálunk ez maga ez a megoldás, tehát pont a legutóbb kellett szórakozó helyre. Nem volt ilyen helyzetben, de hogy tényleg ez volt, hogy utaljak pénzt taxira, tehát konkrétan én nekem ez így annyira nem, nyilván ezt felületesen láttam tévében, a helyzet tök ismerős volt, megírtam is neki, hogy, és akkor visszaírta, hogy ja, apa, ezek mi? Tehát, hogy ez a, mert hogy mi vagyunk.
Aha.
Tehát, hogy nekem inkább a sztori része az ilyen aha volt, hogy igen, ez megvan. Alapvetően tök jó, hogy ez fölhívja a figyelmet arra, hogy milyen helyzetekben is tud egyébként segítséget nyújtani, hogyha a pénzügyileg rendben van ez a fajta viszonyrendszer, de itt tényleg az a kérdés, hogy ez milyen típusú megvilágítást tud kapni, vagy egy reklámban milyen típusú szerepet tud kapni egy ilyen jelenet.
De az mindenképpen egy piros pont, hogy az Erste ezt a szitut így beemelte egy reklámspotba. Más kérdés, hogy itt ez a narráció, ez így mennyire oké, vagy nem oké, de az tény, hogy ez egy nagyon életszagú jelenet.
Utolsó hírünk a Ryanair aktuális reakciója a Tinder leállására, amire ugye aztán megoszlottak a vélemények, hogy ez vélt vagy valós leállás volt. De szerintem könnyű, a felhasználók azok könnyen tudnak erre válaszolni, ebben biztos vagyok.
Hiszen egész nap tindereznek? Vagy hogyha egy-két perces leállás?
Ha tinderezel, akkor egész nap tinderezel, igen. A Ryanair pedig úgy reagált erre a leállásra, hogy azzal, hogy véletlenszerűen kapod meg az ülésedet a repülőn, megadod az esélyt annak, hogy idegenekkel ismerkedj meg. Ezzel jó muníciót adva a kommentelőknek.
Magas labda volt, vagy magasan repülő poén?
Elefánt.
Ne kavarodjunk bele. És azon az apróságon azért így túllendültek, hogy ez a ülőhely kiosztási rendszere a Ryanairnek azért azt nem teszi lehető, hogy jobbra meg balra húzzunk.
De amúgy meg tök izgé, hogy ez, ahogy a nők ehhez, egyrészt nagyon jó, hogy tőlük látjuk szerintem leginkább, amit valószínűleg titkon mindannyian szeretünk, ezeket az adokkapok, meg ilyen tényleg ilyen gerillás social megoldásokat, reagálásokat helyzetekre. Másrészt meg kicsit meg is szokják szerintem az emberek egy adott márkától, hogy mindig ezt csinálja, tehát hogy hányszor kapott fel a fejed. Harmadrészt viszont tök jó, hogy egy ilyen gyakorlatilag egy kényszerűségből, vagy egy ilyen olcsósított dologból sikerült nekik egy ilyen extra kreatív megoldással, vagy újra keretezni egy ilyen kvázi nem szolgáltatásukat.
A második részben a témánk a társasjáték influencerkedés lesz. A vendégünk Győri Zoltán, a Mit Játszunk YouTube csatorna alapítója, vlogger és játékkészítő.
Rebrief.
Folytatódik a Rebrief, és a társasjáték influencerkedés a témánk. Erről fogunk beszélgetni Győri Zoltánnal, amit játszunk, vloggere, játékkészítő. Szervusz Zoltán, köszönjük, hogy itt vagy.
Szia, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ez egy nagyon nis réteg, amit ti kiszolgáltok. Mennyi videót készítetek el az elmúlt 6-7 évben? Működik ez a csatorna?
2017. januárjában regisztráltunk videómegosztóra, 1300 videónál tartunk, 7 éve készítünk tartalmat. Hullámzó mennyiségben, a Covid idején 2020 magasságában volt, amikor heti 7 videó, abból az egyik kötelezően egy live, tehát minden héten beszélgettünk a követőinkkel, mostanában olyan heti 2-3 videót publikálunk.
A követőitek kikből állnak össze? Hogyan tudtok velük beszélgetni? Másképpen kommunikálnak azok, akik offline játékkal játszanak, mint akik az online térben?
Igyekszünk profizmusunknak megfelelően nézni analitikákat, hogy kik azok, akik követik ezt a csatornát. 25 és 45 év közötti kisgyerekes, nagyjából ilyen életkorú emberek követik, és mivel ez egy analóg műfaj, tehát a társasjáték az nem elsősorban digitális, sőt, egyáltalán nem digitális műfaj, igyekszünk a lehető legtöbb alkalmat keríteni arra, hogy tudjunk találkozni. Mi játékos alkalmaknak hívjuk, amikor viszünk játékokat, ezek nyílt események. Most volt vasárnap egyébként a Margit-szigeten a Mit Játszunk Pikniki, már a 6. alkalommal, amikor jöhetett akárki. Igazából regisztrációhoz sem kötött esemény, csináltunk nyereményjátékot, és szeretünk találkozni emberekkel, és szeretünk így élőben beszélgetni a társasjátékokra. Tehát számunkra a megközelíthetőség az egy nagyon fontos alapelv.
Tök jó, hogy említetted a megközelíthetőséget. Egy picit még maradjunk a te személyednél, identitásodnál. Van egy szenvedélyed a társasjátékok iránt, van egy videócsatornád, egy befutott videócsatornád, de akkor te egy társasjáték influencer vagy, vagy egyszerűen csak egy nagyon lelkes videózást és társasjátékozást szerető ember, hogy mit mondasz, meg hogyan gondolkozol magadról, illetve ez alakult-e ahhoz képest, hogy hogyan gondolkozol magadról, ahhoz képest, ahogy elkezdted a csatornádat?
A lényege nem változott azóta sem. Nekünk, célunk feleségemmel a társasjátékozás, mint minőségi együtt töltött felnőtt idő, ennek a népszerűsítése. És azóta is ebben a szellemen készítünk tartalmat, és ezért sem készítünk egyébként társasjáték kritikákat, hanem ajánló videókat készítünk, hogy ezt a hobbit, ami népszerűsítésre szorul, szerintem ez sokakban él korábbról egy kép, egy képzettársítás a társasjátékokat illetően, ezt szeretnénk reformálni, hogy rányítsuk az emberek szemét arról, hogy ez milyen könnyen megközelíthető, mennyire egyszerű és mennyire csodálatos hobbi, és igazából komoly költségvetés meg szervezés sem kér, és hogy mennyire mindennapos és mennyire gazdag ez a műfaj. Tehát ennek fényében készítünk különböző tartalmakat, és keressük ennek a módját. Hogyha valaki számára az influencer, legyen, és akkor berak engem ebbe a fiúkba. Én autonóm alkotóként szeretek gondolni erre, hogy olyan tartalmat készítek, ami érdekel, ami szerintem izgalmas, és beszélgettünk a felvétel előtt, hogy van ennyi téma. Hát, hogyha valaki ebben van minden nap, akkor felmerülnek, hogy arról is lehetne, hogy nem tudom, külföldiekkel, nyelvfüggetlen játékokat gyűjtsünk össze, akkor rövid játékokat, nagy költségvetésű, akkor nézzük meg applikációt használó játékokat, legacy, egyszer játszható, kijutós, tehát nagyon hihetetlen gazdag a világ, és picit, mint a műveltséggel foglalkozó emberek, minél többet tanulok ebben a témakörben, annál inkább rájövök, amennyire keveset tudok, és hogy mennyire gazdag, és még mindig csak családi parti játékokról beszélünk. Tehát, hogy ezen belül például a wargame-ekkel, háborús játékokkal nem nagyon foglalkozom, tudom, hogy nem értek hozzá. Tehát annak egy külön kultúrája van, akkor vannak a gyűjtögetős kártyajátékosok, a rengeteg játékot mondhatnék, és ennek is megvan a maga kis kasztja, hogy azon belül vannak erre specializálódott emberek. Tehát azt mondom, hogy orvos, de azon belül nagyon sokféle orvost különböztetünk meg.
Például, hogyha egy háborús játékról beszélünk, akkor a történelmi tudásnak kell erősnek lennie? Vagy itt úgyis fikcióról beszélünk, így a történelmi tudás vagy érdeklődés az másodlagos vagy harmadlagos?
Most nagyon játékelmélet terepen vagyunk, és ennek megfelelően pici bölcsészkedést megengednék magamnak.
Kérlek.
A játék célja, hogy játék legyen. Tehát nem lehet oktatói eszköz, azért játszom, hogy játszak. Nem azért, hogy tanuljak valamit, hanem azért, hogy flót éljek át, játékos állapotba kerüljek, és ezért a történelmi eseményekkel foglalkozó játékok, szinte döntő többségük nem kér előzetes tudást. Hmm. Tehát a játékszabályok elsajátítását, ismeretét és annak megtartását igen, viszont ahhoz, hogy nem tudom, játszom a Twilight Struggle nevű hidegháborús eseményeket feldolgozó játékkal, nem kell tudjam a történelmi eseményeket, nyilván más színezetet kap a játékélményem, hogyha birtokomban van az a tudásanyag, de nem feltétel. És rengeteg ilyen játék van, a Watergate botránytól kezdve, rengeteg minden, ami történelmi eseményeket dolgoz fel, de nem vár el tudást. Én is készítettem már megrendelésre játékot, ami valamilyen tudásanyagot ölel föl, hanem, és nem, ezt nem várja, hanem arra nyit egy pici ablakot, ami hogyha érdekel, akkor tök jó, hanem akkor az is tök jó, de hogy játsz az adott játékot. Tehát a játék az nem szólhat semmi másról, csak önmagáról.
Mennyire érzel bármilyen hatalmat, piacformáló erőt, mennyire gondolod azt, hogy a ti videócsatornátok hatással lenne arra, hogy egy társas játék az mennyire lesz sikeres a magyar piacon?
Mérsékelten volt idő, amikor azt gondoltam, hogy nagyon komoly tényező tud az lenni, hogy én beszélek egy játékról és ajánlom. Nyilván mindent, amit sokszor ajánlanak, az hype, tehát az segít, viszont van egy csomó játék, amit én nagyon szeretek, elképesztően lelkesedtem, és a visszajelzések azt mutatják, hogy kevesen osztoznak a lelkesedésemben. Tehát nem kifejezetten indult el a népszerűség felé az adott játék, és akkor kutatjuk, hogy mi lehet az oka. Nyilván vannak trendek, amire én is figyelek, hogy na mostanában az ilyen típusú játékok, vagy olyan típusú játékok jellemzők. Mondok is példát, a természet közeli játékok mostanában nagyon mennek, tehát ami erdőépítő, erdőjáró, mező, állatok, virágok, növények, ebben a témakörben nagyon sok játék készül, és ez egy egyensúlyjáték, mert egyszerre kommunikálom a saját ízlésemet, és akik már régebb óta követik a csatornát, tudják, hogy én milyen típusú játékos vagyok, és nem általok ezt rögtön kommunikálni, és hogy elmondom, hogy én szeretek építkezni. Szeretem, amikor a játékban valami megépül, és akkor tudom kommunikálni, hogy az a játék ez nagyon nekem készül, ennek fényében vizsgáljátok a lelkesedésemet, vagy esetleg, hogyha van egy többieket szivató, negatív interakcióval dolgozó játék, ahol a többiektől elveszek, kipottyantom a többi játékost, akkor rögtön mondom, hogy nagyon érdekes játék, különleges, csak számomra nem volt kifejezetten szórakoztató, de ezt kezeljétek úgy, hogy én egy olyan játékos vagyok, aki nem szeretek kibabrálni a többiekkel, békés természetű játékosnak gondolom magam.
Árnyaltan gondolkozó ember meg tudja érteni, hogy te azt mondod, hogy számomra nem. De márkák, gyártók, akiknek úgy érzik, hogy ezen üzleti sikerük múlhat, hogyan viselik azt, amikor te valamire azt mondod, hogy számomra nem? Hogyan tudod az ilyen helyzeteket kezelni?
Onnan indítanék, hogy amikor elkezdtünk tartalmakat készíteni, akkor volt egy pont, amikor meg kellett húzzunk egy vonalat, hogy költségvetést rendelünk videók elkészítéséhez, mert elkezdtek rengetegen jelentkezni, hogy ezt is mutass be, erről is beszélj, arról is beszélj, és meg kellett hozzunk egy ilyen szűrőt, hogy na akkor innentől kezdve ki az, aki komolyan veszi ezt, hogy akkor segítsük egymást, és legyen win-winebb. Mert egy idő után már nem lett win, hogy pro bono csinálunk meg tartalmakat, és itt már vesztettünk egy partnert, tehát itt már volt, aki kommunikált, hogy gyerekek, innentől kezdve nem, és nem gondolnám, hogy valaki mint vesz tőlem, hanem ez picit ilyen belépő küszöb, hogy innentől kezdve tudjuk komolyan gondolni az érdeklődését az illetőnek, és ilyenkor szeretem, amikor neki is pin, és elmondom felvétel előtt, hogy figyelj, kedves partner, én nem szívesen ajánlom ezt a játékot. Tehát hogy nem kommunikálnám, és akkor megegyezünk valamiben, hogy akkor ez miért én hogyan. Van partner, aki azt mondja, nyugodtan készül olyan tartalom, amiben nem általok vitriolba mártani a tollom. Tehát amikor kihangsúlyozom, hogy ez problémám volt, őt nem kifejezetten zavarja, van aki erre rettetesen kényes partner. Tehát hogy akkor egyezünk meg abban, hogy nem tudom, akkor gameplay, vagy valamilyen formában tegyük ezt közé. Tehát fontos, hogy nem kritikákat készítek, hanem ajánlót. Elmondom, hogy nekem hogy tetszett az adott játék, vagy kevésbé tetszett, és egy csomószor megegyezünk abban, hogy jó, az adott játékot hagyjuk, elképesztő sok játék jelenik meg. Tehát szeretek azzal foglalkozni, hogy mit igen, és mi az, amit nem. Innentől kezdve nehéz egy picit követni, hogy egy játékot nem azért mutattam, mert nem játszottam bele, vagy mert nem tetszett, de hogy igyekszem arra fókuszálni, hogy rengeteg játékkal foglalkozom, és általában olyanokkal, amik tetszettek, és amiket ajánlok. Viszont nagyon fontos tudni, hogy a társasjáték ajánlás az egy különleges dolog. Picit, mint hogyha úgy ajánlanék parfümöt, hogy nem önmagában van illata, hanem a másik embertől van illata. Tehát hogy ez muszáj próbálgatni, és minden egyes videóm úgy ér véget, hogy nem vásárlásra buzdítok, hanem játékra, játszásra. Uh-huh. És akik gyakorlott társasjátékosok, tudják, hogy hol találnak alkalmat arra, vagy egy játszatáson, vagy egy kávézóban, vagy valamilyen platformon, hogy hogy játszanak. És mindig arra buzdítok, hogy oké, hogyha kicsit is ez alapján, a videó alapján megmozgatott benned valamit, kíváncsiságot, akkor próbáld ki. Ne vásárolj, mert szokták kérdezni, hogy mennyire drága az adott játék. Szerintem a legdrágább játék, amivel nem játszanak. Tehát hogyha megveszed és polcra teszed, és nem játszod vele, akkor az drága, tök mindegy, hogy mennyibe került, és simán lehet, hogy van egy játék, ami 50 ezer forint, vannak 50 ezer forintos játékok, de hogyha azzal játszol 60 partit, akkor itt leosztod, szerintem jó a matek. Tehát hogy azt teszi valami drágába, hogyha potyára vásároltál valamit. Tehát én nem vásárolni buzdítok, hanem játékra, játszásra.
Mi lehet a tanulság a ti sikeretekből? Mi az, ami miatt ennyi év, ennyi videó után így hitelesen a követőtáborokatok hűségét megtartva tudjátok csinálni ezt a YouTube csatornát? Mi az, amit szeretnek bennetek a követőitek?
Szerintem a kongruenciát, szülői minőségből válaszolok, a Vekerdi Tamástól tanultam ezt, a szülő legyen kongruens, hiteles, hogy mondjam azt, ami vagyok, és hogy rengetegszer kapom azt a visszajelzést, hogy amikor személyesen találkoznak velünk, olyan vagyok, mint a videóban. Megközelíthető, természetes, és nem nagyon van ebben játék, mímeskedés, hanem sokszor az esetlensége a bája ezeknek a videóknak, hogy nagyon, nagyon emberi, és van ez a motto, hogy just do it, tehát csináld, tehát ne agyald, kezd el, és bennem dolgozik ez az exhibicionista lelke, és hogy van, az életemben van egy csodálatos dolog, amit szeretnék megosztani a többiekkel. És valószínűleg ez sugárzik át, és ez okozza többeknek a lelkesedését a csatornánkkal kapcsolatban, amiért végtelenül hálás vagyok, és hálásak vagyunk a feleségemmel.
Hát miért hálásak vagyunk neked, hogy beugrottál ma hozzánk ide a Rebriefbe. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Győri Zoltánnal a Mit Játszunk YouTube csatorna alapítójával, vloggerével és játékkészítővel beszélgettünk a társasjáték influencerkedésről. Köszi, Bence!
Én köszönöm, hogy voltunk!
És köszönjük a kedves hallgatóknak, találkozunk jövő héten is, viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.